Szócska Miklós egészségügyét felelős államtitkár az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, fél órában korábban rögzítettük. A rezidens szövetség elnöke szerint egy paradigmaváltás kezdete lehet az a bérrendezés, ami most beindult. Mi lesz a következő lépése?
Ezt jó hallani. Tehát az egy jó dolog, hogy beérett annak a forrásteremtő munkának, ami egyrészt a rendszer hatékonyságából, másrészt a népegészségi termékadó forrásaiból táplálkozik. És az is egy jó hír, hogy tulajdonképpen nem valamiféle krízis kezeléssel foglalkozunk mi a megyékben, hogy van elég orvos, mert valami blokkádot kell feloldanunk, hanem elindult egyfajta közös munka, úgyhogy ez egy jó dolog. A következő lépés ugye a költségvetési források között látszik már egy éves szinten 55 milliárdos többletforrás. A következő lépés az alapellátás lesz, a házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő és a területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvos. Tehát ezek a szakmai csoportok azok, akik a béremelések következő lépcsőjét fogják alkotni.
A béremelés arányaiban ugyanolyan lesz, mint ami most megtörtént?
Amit talán a rezidens szövetség elnökének a szavaiból ki lehet érezni, ez a hogy paradigmaváltó megközelítés, akkor itt kell elmondjam, hogy már a bértárgyalásokon korábban beszéltünk arról, hogy nem feltétlenül direkt béremelésben kell gondolkodnunk, hanem a finanszírozási rendszerünk különböző eszközei, amelyek értelemszerűen bérben jelentkeznek a házi orvosnál, de társíthatunk teljesítmény ösztönzőket is a következő körben. A tárgyalások első fordulójában abban állapodtunk meg, hogy középtávon 2-3 éves távlatban már az ösztönző rendszert is befolyásoló módon kell a bérforrásokat eljuttatni a rendszerben dolgozókhoz.
Ez azt jelenti, hogy nem azonnali és visszamenőleges, nagy összegű kifizetésben kell számolni, hanem egy jövőre nézve kiszámítható, tervezhető jövedelemnövekedésben?
Így van, ezt szeretném. Így van, és úgy, hogy például az a rendszer teljesítményének a növelését, a minőségi munka elismerését is jelentse. Tehát próbálunk olyan elemeket vinni a rendszerbe, amitől a rendszer hatékonyabb, az ellátás minőségébb lesz.
Két orvoshallgatónk is írt e-mailt.
Egyik és azt... bocsánat, még egy dolgot hadd tegyek itt hozzá, hogy engem bámulatba ejt az a leleményesség, amivel a politikai kommunikációban a want nincsé fordítják. Tehát ugye, hogy nem lesz béremelés. Hát most itt vagyunk, van. Meg kevés, meg kiemelték azokat a csoportoknak, akiknek éppen ebben a körben nem jutott, de vagy korábban, vagy jövőre jutni fog. Úgyhogy amit a rezidens szövetség elnöke mondott, amögött kiérzem azt is, hogy eddig, amíg nem volt kézzelfogható bizonyítéka annak az elkötelezett szándéknak, hogy a nem csak a rendszer újra szervezését, hanem a fizetéseket is rendezni fogjuk. Egészen eddig volt helye egy ilyen depressziós riogatásnak, de innentől kezdve, hogy 86 ezer, majdnem 90 ezer embert érint a béremelés, innentől kezdve tessék ezt egy bizonyítékként felfogni, hogy ez megy, ez elindult, és látják a költségvetési terszámokat, vagy a keretszámokat, folytatódni fog. Tehát én azt hiszem, hogy a paradigmaváltást Papmagor így is értheti, hogy most akkor kezdjünk el a közös ügyekről mérhatóban beszélgetni, ez például a rezidens szövetséggel a szakképzés rendszerét érintően már aktívan zajlik.
Nem szívesen esnék a fanyolgás hibájába, de a rendszer mikorra éri el például az egészségügyi szakdolgozókat, az ápolókat?
Hát elérte már most is, tehát ugye a 86 ezeres számban 17 ezer valahány száz alkalmazott orvos, és 68 ezer valahány száz szakdolgozó van. Most a szakdolgozóknál az alapot egy új bértábla jelentette, ahol a néhány évtizede releváns képzéssel dolgozó kollégáknál 20 ezer forint vagy 20 ezer forint fölötti bruttó fizetést emelést is jelentett. A frissen a rendszerbe lépő alacsonyabb képzettségű kollégák, vagy a régen a rendszerbe levő nagyon magas fizetési kollégák most kevesebbet vagy minimális összeget kaptak, vagy szimbolikus összeget.
Ezt fogásolja, hogy majdnem idéztem.
Ez jogos is, de mi tudtuk, hogy innentől kezdve a bértábla az nincs összenyomva többi a minimálbérre, de azt csak jelzem, hogy például az alacsony végzettségűeknél ott a minimálbér garantált bérminimum emelése is jelentette egy bérrendezési tételt, de a következő lépésben róluk fogunk gondoskodni. Tehát innentől kezdve, hogy van egy új bértábla, célzottan tudjuk a különböző foglalkozási csoportokat előnyben vagy fizetésemelésben részesíteni, és ez lesz a logika.
Pedig azt mondja, hogy ő azért nem kapott, mert hogy nem az egészségügyben dolgozik, ami persze nem igaz, mert az egészségügyben dolgozik, csak most egy egyházi fenntartású intézményben. Ő az egyházi fenntartású
az nem létezik. Nem maradtak ki. Ez az első olyan komoly, komplex bérintézkedés, ahol az egyházi egészségügyi intézményben dolgozók nem maradtak ki. Tehát
otthoni ők is intézeti szakorvosként dolgozik. Úgy érzi, hogy ő nem
otthoni kapott. Intézeti szakorvosként.
Valószínűleg időseket ellátó otthonban dolgozik.
Lehet, hogy a szociális ágazathoz tartozó intézményben tartozik. Az egészségügyben, tehát ez a béremelés most az egészségügyben dolgozókra vonatkozott. Akkor tehát lehet, hogy ez lehet az oka. Igen.
Azt mivel magyarázza, hogy ha elindult egy paradigmaváltás, és ledarálták a felmondó leveleket, akkor tavalyról erre az évre mégis több orvos adta be a külföldi munkavállalás iránti kérelmét. Pedig ők biztos nem a sajtóból, meg a fanyagoktól tájékozódnak, mert nap mint nap bejárnak a munkahelyükre.
A messziről indítok, és egy szakértő kollega elkezdte nézni a 3x3-as aktákat, ami az egészségügyre vonatkozik, így
kezd izgalmas.
Ez nagyon izgalmas. Személyesen nekem is izgalmas, hogy a rendszerváltás idején diákvezetőként kikkel álltam szemben, tehát már tudom egyik-másik nagy tiszteletű tanáromról, hogy miről is vitatkoztam én vele akkor. No, tehát a két dolog volt, ugye azután, hogy a 40-es években megtörték ugye az értelmiség gerincét, két dologra irányultak a nyomozások, hála pénz elfogadására és a diszidálásra. Tehát már ez akkor is, ez a jelenség, hogy én valahol másút magasabb nívon, magasabb szakmai nívon, magasabb anyagi elismerés mellett végezhetem a szakmámat, ez az étosz, ez beleégett a magyar egészségügybe. Aztán az uniós csatlakozásunk után az utolsó gát, a különbözeti vizsga gátja is leomlott a migráció előtt, és elvesztettük legalább egy 15%-át az aktív orvostársadalomnak a migráció következtében. Na most ez a folyamat egyik pillanatról a másikra nem megfordítható, sok pénz, és nagyon sok szakmai lehetőség kell ahhoz, hogy ez megforduljon. Azt hiszem, hogy ez, hogy elindul a bérrendezés, ez egy nagyon komoly üzenet azoknak, akik ki akarnak tartani, hogy van értelme kitartani, mert tudjuk a problémát és kezeljük. De az, amikor az egészségügyben lévő feudális viszonyokról beszélünk, a hierarchia rendszerről, a csapatmunka hiányáról, vagy a szakmai lehetőségek olyan hiányáról, hogy milyen eszközös és infrastruktúrális körülmények között végzik a munkájukat, akkor már ide kell sorolni, hogy na, számoljuk is csak meg, hogy hány kórházat újítunk fel, milyen eszközös beruházások is vannak az új Széchenyi tervnek a mentén az egészségügybe. Tehát azt úgy látom, hogy egy dolog hiányzik most ebből a rendszerből, és ez pedig a csapatmunka kultúrájának a felépítése. Úgyhogy erre nagyon nagy energiákat fogunk fektetni, és az, amit az előbb mondtam, hogy az új vezetőktől azt várjuk, hogy a második, a középvezetői vonalból kezdjenek el vezetői csapatokat építeni a mi segítségünkkel, az pont ezt a kulturális változást célozza.
És ez a kulturális változás iránti igény, ez most könnyebben végigharcolható, mert egy egészségügyi miniszter nem volt, aki az egészségügyön belüli feudális viszonyokat ne hozta volna, mint nagy gátat az átalakítások elé.
Én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy ezt a béremelést megtettük, ez egy nagyon komoly gesztusértékű üzenet. Azáltal, hogy a rendszer újraszervezését a szakmával való konzultációban végeztük el, és nem az ő megerőszakolásukkal, és nem az ő pellengére állításukkal, mint hogy a korábbi egészségpolitikai időszakokban próbálkoztak vele, érezheti a szakma, hogy itt mi partnerek vagyunk, de itt van az a pillanat, amikor meg kell értsék a kollégák, hogy az, hogy ne adj Isten a paraszolvencia által vezetett érdekből kisajátítanak műtéteket, és fiatal kollégákat nem tanítanak, nem vonnak be ebbe a munkába, ezáltal a jövő utánpótlás a szenved, és elidegenítik a leendő generációkat. Tehát most a szakmai karok és a szakmai generációk közötti együttműködést értelemszerűen tisztelet az elkötelezett kollégák nagy többségének, de meg kell érteniük, hogy itt most nekik is meg kell tenni azokat a lépéseket, hogy ez az egészségügy egy élhető, motiváló munkakörnyezet legyen. Erre nagyon oda fogok figyelni a következő időszakban.
Az egészségügy etikája szempontjából kielégítőnek tartja a paraszolvenciával kapcsolatos új munkaügyi szabályozást?
Nem.
Valamilyen változást terveznek?
Mi voltunk az elsők hosszú idő óta, akik próbáltunk intézkedni. Ha visszaemlékszik a Markusovszki ösztöndíjra, amit pont a rezidenseknek találtunk ki, ott a Markusovszki ösztöndíj elnyerésének feltétele volt, hogy vállalják a paraszolvencia nélküli gyakorlatot. Fel kell nőnie néhány orvos generációnak, vagy egy új orvos generációnak, akit ez az évtizedes megkötöttség, ez egy nagyon komoly kulturális megkötöttség, tudom, hogy keveset keres, tehát kényszert érzek, hogy kifejezzem azt, hogy fontos volt nekem, amit tett, akkor előbb-utóbb valaki elkezdi ezt a praxis építésre kihasználni, és vannak olyan etikátlan helyzetek is, ahol előre követelnek közfinanszírozott ellátásért valamiféle többletjuttatásra, ami egy gyalázat. Tehát ez az egész ördögi kör, ez meg kell, hogy szakadjon. A második nagyon komoly intézkedésünk, az pont a béremelés. Tudjuk, előbb-utóbb, hogy ez egy probléma, tudjuk, hogy pénz kell, tudjuk, hogy kulturális változás kell ebben, megtettük az első lépést, folytatjuk, és aztán az elvárásainkat is meg fogjuk fogalmazni. Tehát el fog érni a béremelés egy olyan szintet, amikor azt mondjuk, hogy köszönjük, itt ennek vége kell legyen.
És akkor koherens lesz a munkajogi szabályozás és az egészségügyi szabályozás, magyarán lehet arra számítani, hogy a munkajogi szabályozásból kikerül az a passzus, hogy az intézmény vezető, ha szabályozza, akkor lehet.
Hát, hogyha megnézzük, tehát ez a munkajogi szabályozás nem az egészségre vonatkozott, tehát egy vendéglátóipar, kereskedelem, tehát számos olyan helyen vannak informális kifizetések, ahol ezt még az egészségügynél is fontosabb, hogy szabályozzák. Nálunk is ugye nem csak hálapénz van, hanem egyéb informális kifizetések, juttatások, a különböző beszállítói érdekrendszerek, a segédeszközök, gyógyeszközök, gyógyszerek vonalán, tehát ez úgy általában azért ez egy praktikus dolog, kevés, tovább kell lépnünk, és ki kell egészítenünk azok az anyagi és kulturális eszközökkel, amikről az előbb beszéltem.
Az egészségügyben a hallgatók röghöz kötése, mint lehetőség, ez mikortól jelenthet érdemi segítséget, ha jelenthet? Mert ahogy én emlékszem, 6 év. Az orvosegyetem utána még van egy betanulási szak, akkor még nem teljes értékű az orvos.
Hát ez egy nagyon hosszú, és ez egy nagyon komoly szocializációs folyamat is. Igen, tehát 6 év az orvosegyetem, 4 év a szakvizsga. Hát azt tudom mondani, egy olyan 15 év, amíg egy nagyon komoly szakmai színvonalon dolgozó kollega belenő a rendszerbe. Úgyhogy...
Bármikor kivásárolható.
Igen.
Gazdag külföldi intézmény látja az itteni ellátás és oktatás színvonalát, beteszi azt a pénzt és viszi.
Hát tulajdonképpen eddig ez történt, úgyhogy bízom benne, hogy de ugyanakkor azt tudom mondani, hogy nem kell azzal a svédországi sarköri fizetési nívóval versenyeznünk feltétlenül, tehát azt már látjuk, hogy nem kell ez a 5, 4, 5, 6, 10-szeres jövedelmet megadni ahhoz, hogy az itthonmaradás döntését meghozzák. Ez a rezidensi rétegben egy olyan 200-250 ezer nettó forinttal. Markusovszki ösztöndíja pont ezt a szintet céloztuk, és ehhez mérten lehet építeni aztán az életpályát. Úgyhogy nagyon dolgozunk azon, hogy eljuttassuk a béreket arra az optimális szintre, hogy az itthonmaradás döntését meghozzák.
Ha egy kezdő 200-250 ezer nettó szintről egy 10 éves gyakorlattal, akkor azért el lehet jutni egy ilyen kereskedelmi alkalmazotti fizetésig, egy ilyen 500 000 forintos fizetést már hazavihetnek?
Hát, mivel én konkrét ígéretet sose teszek ebben a tekintetben, inkább azt mondanám, hogy a legnagyobb rétege azoknak az orvosoknak, akik most a béremelést kapták, tehát a 17 ezer valahány száz alkalmazott orvos kollégának, a legnagyobb része az az ő bruttó alapfizetésük nem érte el a 350 ezer forintot, tehát ők most 68 ezer valahány száz forintos bruttó béremelést kaptak havonta. Tehát hogyha így nézi ez az összeg, akkor közelít az a felé, az összeg felé néhány körben, ez egy elérhető szint, amit ön említett.
De azt látja, hogy körülbelül mennyi időnek kell eltelnie az ország legendás teherbíró képességét is mindig ide véve, hogy ez egy olyan fizetés legyen, amit ők maguk is úgy gondolnak, hogy ez egy orvosi fizetés?
Hát ha ön nekem most leírja a következő két évben az euróforint átváltási árfolyamát, akkor közelebb kerülök ennek az egyenletnek a megoldásához, de számos olyan tétel van, ami kiszámíthatatlan. Azt kell, hogy lássa mindenki, hogy az ez évi béremeléssel és a jövő évi költségvetési forrásokkal ezt a folyamatot ütemesen fogjuk tudni továbbvinni.
A rendelkezésünk lára 46 percből 36 eddig az eddigi problémák feldolgozásával töltöttünk. Az úgynevezett egészségügy jövője, a reform további lépése, az mikor kerül terítékre?
Hát beszéltem erről is, amikor a hatékony betegutakról, meg az ösztönzött betegutakról, az ösztönzött hatékonyságról beszéltünk.
De azért normális esetben úgy kéne lennie.
Hát úgy kellett volna lennie, de tehát tehát most július 1-ével megvolt az origó. Megyünk tovább a különböző irányokba. De el kell mondanom, hogy azért beszéltünk ennyit ezekről a problémákról, mert elképesztő méretű problémák voltak. Tehát az, hogy az országban nem volt egy olyan adatbázis, ahol egységesen lehetett keresni a különböző területi ellátási kötelezettségeket. Más kódon tartotta nyilván különböző ellátásokat a szerződéskötést végző OEP, az ANTS. Egy furcsa együttélése van most a központi ágynyilvántartóban, amit így hívnak, ez eleve csak Budapestet szolgálta ki. Most vannak ezek a szakadt szélú kartoték könyvek, amiből keresik, hogy melyik utca, melyik praxis, melyik körzet hova tartozik, és egyébként meg az országos fekveteg ellátás szintjén oda nyúlnak a komputerhez, és az alapján adják meg az információt a betelefonálóknak. Tehát megyünk tovább a rendrakásban. Hogyha kérdezi a jövőt, az egyik mindenképpen az, hogy a népegészségügyi programoknak nagyon be kell indulniuk, és általában az életmódváltásnak be kell indulnia. A nem dohányzók védelméről szóló jogszabály egy-két éven belül komoly eredményeket hoz majd a szívérrendszeri megbetegedések területén. A szűrő programjaink és a népegészségügyi mozgósítás az meg fogja hozni szerintem az eredményt. Ez egy nagyon erős vonal, amire a jövőben oda kell figyelnünk. A hatékony betegutakra oda kell figyelnünk, tehát követnünk kell a beteget, hogy megfelelő helyen kapja az ellátást. Tehát ez térségi, kistérségi szinten az egészség szervezésében dolgozó kollégáknak törődnie kell azzal, hogy eljutott-e a beteg a megfelelő ellátáshoz, és a megfelelő ellátáshoz jutott-e, és ez egy anyagi ösztönző rendszert kell fölépítenünk. Az intézményrendszerben nagyon komoly korszerűsítésekre van szó. Az első nagy tender, a földgáz tender, az azt hiszem a napokban indul, úgyhogy az a közös beszerzés. Hát itt a kórházak kétharmada a fölött, az ár fölött szerezte be a földgázt, ami áron a licit indul. Tehát nem volt akkor a vásárló ereje az egyes intézményeknek, úgyhogy a funkcionális integrációban, tehát a szervezetek együttműködésében, az intézmények együttműködésében egy nagyon komoly tartalék van, úgyhogy ezen dolgozunk. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatások, ezért például ilyeneket fed, hogy az oltási könyvet nem biztos, hogy már a láda fiából, vagy az otthoni fiókok mélyéről kell kikeresni, hanem a védőnői fejlesztési programokban lesz egy olyan webes felület, hogy aki ehhez hozzáfér, tudja követni a gyermeke oltási programját, a korai fejlesztését, a leleteket rövidesen, hát ez az egy-két éven belül áll fel az rendszer, nem kell majd a zsebünkbe hordozni, hanem az adott ellátó helyen hozzáférnek a, a más, az ország más részén
elvégzett. Sok bizalom kell, mert ugye...
De erre a lehetőségeink, az informatikai lehetőségeink elvileg állnak, meg kell határoznunk, hogy ki mihez hogyan férhet hozzá, ez is folyamatban van, és fel kell építenünk ezt a rendszert. Hogy hát hogyha az iPad-emen be tudnám hívni, van olyan mobil alkalmazás már, ahol a házi orvos le tudja hívni a betegének a vidéki kórházban, vagy egy fővárosi házi orvos le tudja hívni a betegének valamelyik vidéki kórházban készült röntgen felvételeit és leleteit.
Most már csak azt kell, hogy én akarjam. Hogy a házi orvos vagy, akit én...
Van olyan, ahol eleve letiltjuk, tehát van olyan, lesz majd olyan betegségcsoport, amiben Isten ments, hogy bárki belelásson, de például ilyen banális esetekben, vagy kockázatos esetekben, akkor ez jól jön, ez a segítség.
Gyógyszerkassza, hogyan fog alakulni a következő évben, mert hogy spanyol modellben dolgozunk?
Hát ez a spanyol modell, ez egy új eszköz. Ennek egy olyan változatát választottuk, ahol a gyártói visszafizetéseken, tehát nem egy ilyen hatósági áras rendszerben dolgozunk, tehát értik a gyártók, a beszállítók, hogy egy nehéz helyzetben egy olyan megoldást választottunk, ami a nehéz helyzetben még a legjobb megoldás volt az ő számukra. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy bár a gyógyszerkassza megtakarításait az ország adósságszolgálatába forgattuk bele, de mindezt úgy sikerült végrehajtanunk, hogy a beteg terheke közben csökkentek.
A betegek gyógyszerhez való hozzáférése is változatlan maradt, mert minden
ilyen esetben... Igen.
Tehát nincs olyan...
Tehát ez nyugodt lelkiismerettel állítható.
Azért, mert kisebb rajta a gyártó haszna.
Ilyen eddig nem fordult elő. Tehát eddig ezt tudtuk tartani. És úgy gondolom, hogy a további lépéseket pedig a gyógyszerpiac különböző szereplőivel való tárgyalásokon, egyeztetéseken fogjuk tovább vinni, és az a cél, hogy olyan megoldásokat alkalmazzunk, hogy a beteg terhek ne nőjenek. Még egyszer mondom, eddig csökkentek. Tehát minden riogatás ellenére, és én azt ki tudom mutatni, hogy valahányszor valami plegykaáradat elindul, akkor megindul a támogatás kiáramlás, tehát egyfajta spenzulás, felvásárlás. Annak ellenére, hogy mondtuk, hogy olcsóbb lesz 3 hónap múlva, ne csinálják. Eddig úgy csináltuk, hogy nem hogy csökkentek, nem, hogy növekedtek volna a betegterek, ugye a generikus készítmények árversenye ezt idézte elő. Úgyhogy ezután is olyan megoldásokra törekszünk, hogy ez így legyen.
A tárgyalásokon a külföldi gyártók és a magyarországi gyártók között tehet különbséget a tárca? Mert ezt mindig meg szokták fogalmazni magyar gyártókkal tárcával szemben, hogy nem mindig a magyar gyárak érdeke az első.
Igen, ezt megfogalmazzák, de én a számokkal tudom bizonyítani, hogy támogatás arányos volt mindaz a beavatkozás, amit mi tettünk. Tehát erre nagyon odafigyeltünk, hogy a támogatás kiáramlás szempontjából egyenlő mércével mérjünk. Egyébként ugyanakkor azt elismerem, hogy az iparpolitikai szempontoknak érvényesülnie kell, de hát az innovációs, a K+F visszatérítések a magyarországi gyártással, kutatással rendelkezők számára rendelkezésre állnak, tehát tesz különbséget az iparpolitika a magyarországi gyártók irányába, és számunkra is fontos az ő munkahelyteremtő képességük az országban megvalósított innováció. Tehát megvannak ennek is az iparpolitikai eszközei, amelyek őket segítik.
Államtitkár úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár volt az Aréna vendége.